Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, húsvét Isten tiszteletünk kezdetén énekeljük a 186. dicséretünket. A 186. dicséretünk így kezdődik: e húsvét ünnepében, e húsvét ünnepében dicsérjük Istent szívvel.
Alleluia, alleluia, alleluia. ez az ének, amit az előző az ének, az énekel. 185. dicséret, Krisztus feltámadott, halál elhagyott.
Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Kedves testvéreim, hajtsuk meg fejünket, fennállva és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, áldunk és magasztalunk téged, aki feltámadtál a halálból. Köszönjük te néked, hogy élsz, és ma is beszélsz. Segíts, Urunk, és add, hogy meghallhassuk a te hangodat, megérthessük a te szavadat, és válaszolni tudjunk hittel mindarra, amit mondasz. Kérünk, hogy áld meg mostani Isten tiszteletünket, előtted való örvendezésünket, és töltsd be a szívünket húsvétnak az igazi örömével és boldogságával. Köszönjük néked, hogy meghallgatod a mi könyörgésünket. Amen. Kedves testvéreim, hallgassátok meg Isten igéjét János evangéliumának 20. részéből. János evangélium a 20. részéből, a 10. verstől, a 18. versig terjedő szakaszból. Leülve hallgassuk meg a hosszabb igerészt. Tehát János evangéliumának 20. részében a 10. verstől ezt olvassuk. Visszamentek azért a tanítványok az övéikhez. Mária pedig künnál vala a sírnál, sírva. Amíg azonban síránkozék, behajol vala a sírba, és lát a két angyalt fehér ruhában ülni, egyiket fejtől, másikat lábtól, ahol Jézus teste feküdt vala. És azok mondának néki, asszony, mit sírsz? Mondta nékik, mert elvitték az én uramat, és nem tudom, hova tették őt. És mikor ezeket mondotta, hátrafordult, és látta Jézust ott állni, és nem tudja valahogy Jézus az. Mondta neki Jézus, asszony, mit sírsz? Kit keresel? Azt pedig azt gondolván, hogy a kertész az, mondta néki, Uram, ha te vitted el őt, mondd meg nékem, hova tetted, és én elviszem őt. Mondta néki Jézus, Mária. Az megfordulva mondta néki, Rabbóni, ami annyit jelent, mester. Mondta néki Jézus, ne érints engem, mert nem mentem még fel az én atyámhoz, hanem menj az én atyám fiaihoz, és mondd nékik, felmegyek az én atyámhoz, és a ti atyátokhoz, és az én Istenemhez, és a ti istenetekhez. Elment Mária Magdaléna, hirdetvén a tanítványoknak, hogy látta az Urat, és hogy ezeket mondotta néki. Drága testvérek, ma reggel sokan így köszöntöttük egymást, boldog húsvéti ünnepet kívánok. De mitől is lesz valakinek boldog a húsvét ünnepe? Talán attól, hogy végre húst ehet. Hiszen húsvét a hús magunkhoz vételének az ünnepe. Töltsd meg a gyomrod és boldog leszel. Vagy talán attól lesz boldog a húsvét, hogy minden olyan szépen kivirágzott, süt a nap, itt a tavasz, a természet újjá éled. Ettől lesz igazán boldog a húsvétunk? Azt gondolom, testvéreim, hogy ezektől nem lesz igazán boldog a húsvétunk. Inkább attól lesz boldog a húsvétünk, hogyha az Úr Jézus Krisztus, a feltámadott Úr Jézus Krisztus találkozik velünk, és mi találkozunk vele. Az Úr Jézussal való találkozás adja meg húsvétnak az igazi boldogságát. Azon a húsvéton, amire ilyenkor mindig visszaemlékezünk, azon a húsvéton sokan boldogok lettek. A szomorú tanítványok ugye megvigasztalódtak, asszonyok könnyei száradtak fel, és kaptak újra boldog örömre, eltűnt a kétségbeesés, és helyette jött a derű, a felszabadultság. Amilyen szomorú napnak indult az a húsvét, az az első, aztán olyan boldog nappá lett estére. Azok számára, akik találkoztak a feltámadottal, mert a feltámadott boldoggá tette számukra azt a napot. Drága testvérek, ma is elhangzik, mint már évszázadok óta, ma is elhangzik a húsvéti örömhír, Jézus Krisztus feltámadt. Mit keresitek a holtak között az élőt? Nincs itt, feltámadott, mondják az angyalok nekünk is. De hát ez olyan hihetetlen. Olyan hihetetlen. Miért hihetetlen? Miért hihetetlen ez? Hát azért hihetetlen, mert az eszünkkel nem bírjuk elfogadni. olyan dolog ez, ami meghaladja az értelmünket. Mert mi tudjuk, az eszünkkel tudjuk, hogy a halál az egy halálosan komoly dolog, és nem lehet vele játszódni. Ha valaki meghal, az nem tér vissza. Az eszünk az nem bírja elfogadni a feltámadást, Jézus feltámadását. Inkább az eszünk azt mondja, hogy ezt a húsvéti feltámadási hírt, ezt utald a képzeletnek, vagy a meséknek a világába. Az eszünk erre sarkal bennünket. Ez egy mese, ez egy legenda, egy mitosz, egy hagyomány. De nem reális valóság, mint ahogy most például itt együtt vagyunk. Tehát az eszünk ellentmond ennek. De azt is tanulják a történészek, hogy a történetiség kritériumainak sem felel meg. Mert volt egy tudós a 19. század végén, egy történész professzor, aki meghatározta, hogy mi az a három kritérium, mi az a három követelmény, aminek meg kell feleljen egy történelmi esemény, és akkor történelmi esemény, ha megfelel annak a három kritériumnak. Az egyik az volt, hogy az ok és az okozat ismert törvénye szerint kell végbe mennie. A másik kritérium az, hogy nem lehet egy abszolút egyszeri esemény, hanem kell, hogy legyen egy hozzá hasonló esemény valahol a világban. És a harmadik pedig, hogy nem szabad az immanenciát túllépni, nem lehet egy természet fölötti erőt, hatalmat az eseménybe belehozni. Ha valami megfelel ennek a három kritériumnak, akkor az történelmi. Ha nem felel meg, akkor nem történelmi esemény. Akkor mondom, mitosz, legenda, nem valóság. Minket ebbe a szellembe tanítottak, Tröncs szellemébe tanították nekünk a történelmet, így is gondolkozunk, és Jézus feltámadása bizony ennek a három kritériumnak nem felel meg. Mert például egyszeri esemény, abszolút egyszeri esemény. A feltámadás nem volt több azóta, és az előtt se volt több feltámadás, más feltámadás. És nem lehet az immanencia keretei között megmagyarázni, mert az egy természet fölötti eredetű esemény. Egy isteni közbeavatkozás, isteni hatalom megnyilvánulás. Nem történeti az esemény, pedig a Biblia így adja elénk. És valamelyik délelőtt, talán éppen tegnap délelőtt a rádióban volt egy műsor, ahol a bibliai tényállást komolyan vevő egyik alkotmányjogászunk, és így nyilatkozott, hogy ő is kénytelen történeti eseménynek tekinteni ezt a feltámadást, bármennyire is nem annak tűnik. De hát, na, a történet értelmezésünk is úgy ellentmond ennek. Aztán ott vannak az egyszerű hétköznapi tapasztalataink. A tapasztalatunk tényleg az, hogy a halál fölött nincs úr, nincs hatalom. A halál az utolsó szó a világban. Mindenki a temetőbe végzi. Ez a tapasztalatunk. Meghal a legközelebbi kedvesünk, a legközelebbi szeretteinket, elveszítjük. És úgy tűnik, hogy a halál a legnagyobb úr a világban, és nincs senki, aki fölötte állna. De jó lenne, ha állna fölötte valaki, gondoljuk. Ha valaki megmutatná, hogy nem olyan nagy úr azért a halál, mint amilyennek mutatja magát, de jó is lenne bizonyosnak lenni afelől, hogy Jézus nagyobb nálánál, de hát a tapasztalataink ellentmondanak, hiszen a halál bennünk is munkálkodik, és előbb-utóbb mindenki érzékel, hogy nekem is meg kell halni egyszer. Engem is legyőz a halál. Nem lehet megtörni a halál hegemóniáját ebben a világban. Ez az általános tapasztalatunk. Ellentmond az ész. Ellentmond a történetiségnek. Ellentmond a hétköznapi tapasztalatainknak. És ráadásul, amikor kimegyünk a világba, akkor ennek a többség ellentmond. Hiszen a többség ebben a világban nem azt képviseli most, hogy Jézus feltámadt a lábon, hanem pont azt, hogy ez nem egy komolyan veendő dolog. A karácsonyi mese után ez a húsvéti mese. Szép lenne, ha igaz lenne a karácsonyi mese, ahogy egyik költőnk mondta, és szép lenne, ha igaz lenne a húsvéti mese, de nem igaz, mert csak mitosz, mese, legenda. Nem történeti valóság. Ezt harsogják testvérek körülöttünk mindenek. És mi pedig vagyunk a kisebbség. És a kisebbségnek lenni nem nagyon könnyű dolog, mert szembe kell menni nagy többséggel. Szembe úszni az árral pedig nem könnyű. És azt gondoljuk magunkban, hát ha már mindenki azt mondja, hogy ez egy legenda, ez egy mese, ez egy mitosz, akkor biztos így is van. mert ha valamit nagyon sokan mondanak, akkor biztos, hogy úgy van. Pedig ez nem igaz. Mégis ez van bennünk, és ez is nehézé teszi a számunkra, hogy higgyük, hogy valljuk, hogy Jézus Krisztus tényleg feltámadt a halálból. Egyszerűen sokszor az a gúny is, amivel bennünket körülvesznek a világban, mert nem egyszerűen csak arról van szó, hogy többen vallják azt, hogy nem támad föl, mint ahányan azt, hogy föltámad, hanem arról is, hogy akik nem hiszik a feltámadást, azok elkezdenek ránk szórni, a keresztényekre szórni mindenféle gúnyolódást. Bántalmaznak minket, és azt mondják, ti mik vagytok ti? Hát ilyen buta emberek vagytok, ilyen elmaradott emberek vagytok ti, hogy ilyenbe hisztek? Hát miféle ábrándozók vagytok, álmodozók vagytok ti? Nem álltok ti két lábbal a földön? Hát a tudomány világában még ilyet hinni, hogy feltámadt a halálból? Bigott vallásosok vagytok, és mondanak ránk ilyen gúnyolódásokat, ilyen megjegyzéseket, és ezeket nem könnyű elviselni. És az ember annyiszor hallja, hogy végül föladja ezt az egész dolgot. Hát tényleg, ki tudja, hogy tényleg föltámadt-e vagy nem. Úgy vagyunk testvérek, hogy hallottuk mi már talán évtizedek óta halljuk a templomba, hogy Jézus feltámadt a halálból, de igazán még mi is a halálnak az igézetében vagyunk. Mint ahogy ez a Mária is, amikor odament ugye a Jézus sírjához, már üresen találják a sírt. Benéz a sírba, ott lát két ilyen fényes angyali lényt, aki közlik vele, hogy hát nincs ott Jézus. De Mária könyvfátyolos szemei ezt nem észlelik, ezt a két angyalt, és nem érzékel, hogy itt valami csoda történt. Annyira a halálnak az igézetében van, hogy nem bír belőle kiszakadni. Az ő számára Jézus nem él. Hiába hirdeti neki az üres sír, hiába mondják az angyalok. Egyszerűen nem tudja ezt elfogadni. Annyira hasonlítunk rá. Mert mi is halljuk, hogy itt az üres sír, és ott voltak az angyalok, sőt, mi már többet is hallunk. És mégis annyira benne vagyunk a halálnak az igézetében, hogy nem tudjuk ezt elfogadni. Nem támad fel. Az egyszeri presbiter ment ki a templomból, húsvétisten tisztelet után, és kérdezték kint, hogy hát maga úgy énekelte azt, hogy Krisztus feltámadott, hát maga hiszi ezt? Azt mondja, dehogy hiszem. Dehogy hiszem. Igazán nem hiszem, igazán nem formálja át a szívemet, nem formálja át az életemet ez a húsvéti hír. Nem valami erős dolog ez a számomra, hanem nincs rám hatása tulajdonképpen. Ugyanúgy mennek tovább a dolgok húsvét után is, mint előtte. Drága testvérek, nehéz dolog elhinnünk. Tényleg nehéz, sőt azt mondom, lehetetlen dolog elhinnünk és elfogadnunk ezt, hogy Jézus feltámadt, mégis meg kell szólalni ennek a hírnek, a jó hírnek, ezen a húsvéton is, itt közöttetek is, neked is hallanod kell, hogy Jézus Krisztus feltámadt. Ám de, ha feltámadt, hogyan lehetek én e felől bizonyos, kérdezheted? Vagy kérdezheti más? Hogyan bizonyosodhatok meg én a Jézus feltámadásáról? Testvérem, egy valaki van, aki meg tud téged győzni, aki bizonyosságot tud adni néked az Úr Jézus feltámadásáról, ez pedig maga feltámadott. Maga feltámadott Jézus. A felolvasott történetben éppen azt látjuk, hogy Máriának nem tud bizonyosságot adni az üres sír, és az angyalok sem. De amikor Jézus megjelenik és megszólítja őt, akkor Jézus bizonyosságot ad neki a feltámadása felől. Csodálatos dolog ez, testvéreim, ahogy Máriát Jézus, az a szeretet, az a gyengétség, hogy ezt az asszony megszólítja, aki teljesen elkeseredett, aki gyászolt, az tudja, vagy gyászol, az tudja, hogy ez mennyire elesett lelki állapot, ez mennyire nyomorult az ember olyankor, és nem a szeme könnyes, és nem sokat lát maga előtt, és tele van fájdalommal, tele van keserűséggel, szomorúsággal. Általában így gyászolunk, és az ilyen embernek gyengétségre és szeretetre van szüksége, és Jézus így fordul ehhez a Máriához, Magdalai Máriához. Szeretettel és gyengéden megszólítja őt. Mit keresel? Kit keresel? Azt hiszi, hogy a kertész. Elkezd neki előadást tartani, hogy hova tette, vagy hova nem tette, mert ő majd elviszi. És akkor csak egyszer kimondja a nevét, hogy Mária. És abban a pillanatban Máriának a szívébe fölvillan a felismerés, hogy ez Jézus, ez nem a kertész, ez Jézus. Ő szól hozzá, mint hogyha a hályog esett volna le a szeméről, mintha szétpukkadt volna egy szappan buborék, mintha szétszakadt volna egy fátyol előtte. Rabbóni, mesterem, tanító, mondja neki. Azonnal fölismeri. De Jézusnak kellett jönni, és ő neki kellett szólni. Testvérek, Jézus ugyanígy nyitotta meg a többi tanítványoknak is a szemét, hogy lássák őt, és tudják, hogy él. Ugyanígy szólt aztán Saulushoz, akiből lett Pál apostol. Ugyanígy szólította meg az ige által Augustinust. Ugyanígy szólította meg a mi Calvinunkat, vagy Luthert, a reformátorokat. Ugyanígy szólít meg azóta is sok-sok embert. Lehet, hogy téged is így szólított meg. Néven szólított, szeretettel, és egyszer csak tudtad, hogy Jézus él. Testvérek, ha ő mondja nekünk ezt, hogy él, ha ő szólít meg minket, akkor egyszerűen senki meg nem rendítheti bennünk ezt a hitet, hogy Jézus él. Ez a tudás olyan erőssé válik a szívünkből, hogy senki nem tudja elvenni tőlünk. Ha arról van szó, hogy valaki magának bemagyarázza, hogy Jézus feltámadt, akkor az egy igen gyenge lábakon álló bizonyosság. Mondogathatjuk mi a tükör előtt állva magunknak, hogy szépek vagyunk, meg okosok vagyunk, meg sikeresek vagyunk. Lehet, hogy el is hisszük egy darabig, de aztán lehet, hogy a valóság szikláin ez gyorsan összetörik ez, amit igyekszünk magunknak bemagyarázni. Aki magának magyarázza be, hogy Jézus feltámadt, az nagyon gyorsan meginog ebben a bizonyosságában. Aztán ott van, testvérek, az, amikor azt mondják nekünk, hogy hát ezt nem magatoknak magyaráztátok be, hanem ezt mások magyarázták be nektek, hogy Jézus feltámadt. Mentek a templomba, aztán tömik a fejeteket tele mindenféle botorsággal. Inkább néznétek a tévét, mert ott árad rátok a bölcsesség, azt szívjátok magatokba. Ha az egyház ezt mondja, akármelyik keresztény egyház, ezt mondja már évezredek óta, hogy Jézus feltámadt. Lehet, hogy be tudjuk magyarázni valakinek. Lehet, hogy annyira nagy meggyőző erőnk van, hogy meg tudunk erről valamennyire győzni valakit. De az egy igen gyenge lábon álló meggyőződés lesz, testvérek. Az nagyon hamar összeborul, az a meggyőződés. Ha az egyház magyarázott be valakinek valamit. Az az igazi dolog, testvérek, amikor maga Jézus az ő igéje által, az ő szava által egyszerűen megszólít bennünket, és ő maga győz meg minket arról, hogy ő él. Amikor neki hisszük el, hogy él, testvérek, ez egy olyan különös dolog, olyan, nem is tudjuk, hogy pontosan ez hogy tört, titokzatos dolog ez. Nagyon titokzatos dolog. Szól az ige, a Biblia szavai valahogy megelevenednek a számunkra, valahogy halljuk, hogy már nem a lelkész beszél, ez nem a kertész, hanem ez Jézus. Az ige által ő szól hozzám. Bele van simulva egyszerűen a környezetembe. Mert lehet, hogy egy olyan ember, aki a munkatársam, azon keresztül szól hozzám Jézus, nem feltétlenül a lelkész az. Lehet, hogy a főnököm vagy a beosztottam az, aki egyszer csak bizonyságot tesz nekem Jézusról, és az ő igéje szólal meg rajta keresztül, és én addig látok, hogy csak ez a lelkész, vagy az a munkatársam, vagy a beosztottam, és nem látom meg, hogy Jézus szól rajta keresztül. Összetéveztem valakivel, mert el vagyok vakulva. A szemeimet elvakította a bűn, az istentelenség, a hitetlenség, a pénzszeretet, vagy mit tudom én, az önimádat, vagy nem bármi. Nem lát, de ha Jézus jön, testvérek, titokzatos dolog ez, ha ő jön és ő szól az igéje által, akkor egyszer csak a mi szívünkben is valami csoda történik. Egyszer csak hisszük, tudjuk, hitáltal tudjuk, hogy Jézus él, hogy feltámadott. Őtőle származik ez a bizonyosság. Amikor ezt Jézus testvérei megteszi Máriával, az nem Máriának az érdeme. Nem Mária érdemelte ki, hogy neki Jézus kijelentette magát, leleplezte magát, hanem ez tiszta kegyelem. Tiszta kegyelem. Isteni jóindulat, isteni szeretet Jézus részéről. Ha bármelyikünknek Jézus már élő valósággá változott, aki beszél hozzánk, akihez nekünk is szabad szólni, akivel kapcsolatunk van, akivel kommunikálunk, akkor ez tiszta kegyelem, testvérek. Tiszta kegyelem. Megmagyarázhatatlan csoda ez, testvéreim. és előidézhetetlen csoda. Erre várhatunk, ha szabad így mondanom, várhatunk erre a csodára, ha még nem éltük át, vagy nem éljük át, de kierőszakolni, kikényszeríteni nem lehet. Mária nem erőszakolt semmit. Ő csak sírt és kereste Jézust. És egyszer váratlanul Jézus elé toppant. A legtöbb, amit mi tehetünk, hogy keressük Jézust. Tapogatózunk utána. Már erre is ő indít bennünket egyébként. De ha valaki keresi Jézust, ha vágyik utána a lelke és szíve, egyszer csak Jézus váratlanul elé fog toppanni. Meg fogja szólítani a könnyei között, a nyomorúságában, a szomorúságában, de lehet, hogy épp az örömében, a vidámságában. Egyszer csak hallja Jézusnak a szavát, ahogy néven szólít, ahogy közli velem, hogy szeret engem, hogy megváltott engem. És mihelyt, testvéreim, Jézus szól, azt onnan ismerjük meg, nem onnan, hogy valami furcsa hangot hallunk, vagy valami szellem alak suhan át előttünk, hanem onnan tudjuk, hogy Jézus szólt, hogy hit ébred a szívünkbe. Azonnal hit van a szívünkbe, és meg tudjuk ragadni Jézusnak a szavát. A kijelentésnek az első reakciója az ember szívébe az, hogy hiszek. Ha Jézus leleplezi magát előttem, és tényleg ezt teszi, akkor én hiszek az igének, hiszek neki. A hit a jele annak, hogy megtörtént a kijelentés. Hát, hogyan juthatunk bizonyosságra? Egy ilyen bizonytalan világban. Jézus feltámadása felől. Csak úgy, ha ő jön, és kegyelemből és szeretetből leleplezi magát nekünk. Megszólít minket. Végül pedig azon gondolkozzunk el, testvéreim, hogy mennyire megváltoztatja a feltámadott annak az embernek az életét, akinek kijelenti magát. Itt van ez a Mária. Magdalai Mária. Ez az asszony ugye gyászol, tele van szomorúsággal. Oda megy, és Jézus találkozik vele, kijelenti neki magát, és Máriából, a szomorú, síró asszonyból lesz egy megvigasztalt valaki. Egy megvigasztalt valaki. A szomorúság helyére öröm jön. Könnyes a szeme, nem, a könnyeitől nem látja, ugye, hogy pontosan ki beszél vele. Sír. És akkor Jézus egyszerűen a szavaival letörli a könnyeit. Megvigasztalja őt. Mária kétségbe esett volt. Kétség, hol van? Hát hova tettétek? Legalább a holttestet ne szedtétek volna el. Adjátok ide, hogy tisztességgel temethessem el. Kétségbe esett, és Jézus szavára ebből a kétségbe esett emberből hirtelen egy más ember lesz, teljesen átváltozik. Megváltozik ez az asszony. Sötétben volt eddig, és most minden fölragyog. Mert Jézus szólt hozzá, és Jézus kijelentette neki magát. Eddig azt hitte, hogy egy zsákutcában van, mert innen nincs tovább. Ide befutottunk, és itt nincs tovább. Itt találkozik a zsákutca végén Jézussal, és azt mondja neki, vissza, menj vissza a tanítványaimhoz. Küldetésed van, mondd el nekik, hogy élek. Új feladatot kap Jézus Krisztus által. Csodálatos, testvérek, ez, hogy Jézus a feltámadott, amikor leleplezi magát ennek a nőnek, ennek az asszonynak szemmel láthatóan minden megváltozik az életébe. Testvérek, ma is így van. Egy csomó ember van, akinek ma is Jézus szemmel láthatóan megváltoztatja az életét. Addig ilyen szomorú, könnyes, zsákutcába futott életű, értelmetlen életű, boldogtalan valaki, és aztán fordul egyet a kocka Jézus által, és minden az ellenkezőjére változik. Lesz egy megvigasztalt, egy megerősített, egy küldetéssel bíró, egy feladatot maga előtt látó ember, aki nekifeszül annak a dolognak. Csodálatos, testvérek, ez. Goethe is megérzett ebből valamit. A Faustban, biztos többen látták is, vagy olvasták is, Faust, a megfáradt tudós, nem akar tovább élni. Éppen ki akar jönni a méregpoharat, amikor a közeli templomból áthallatszik a húsvéti ének. Éneklik, hogy Krisztus feltámadott, szívek, örüljetek, ünnepet üljetek. És az ének szava elég Faustnak ahhoz, hogy félretegye a méregpoharat, és ne igya ki. Visszaszólítja az életbe a húsvéti hír. Már a hír is elég volt ehhez, hát még ha feltámadott szólt volna hozzá. Ha Jézus szólt volna hozzá. Olyan változást tud előidézni, testvérek, Jézus ma is, vannak, akik az öngyilkossággal foglalkoznak. És akkor Jézus egyszerűen újra értelmet ad az életüknek. Újra értelmet ad az életüknek. Testvéreim, az első keresztjének teljesen elbátortalanodtak akkor, amikor Jézus ugye meghalt. Ott voltak ezek a tanítványok, olvassuk a Bibliában, hogy elbújtak, és elrejtőztek ott, mert féltek a zsidóktól, hogy ők jönnek most a mester után. És akkor, amikor hallják a hírt, ezek az emberek egyre inkább fölbátorodnak, és egyre bátrabbak lesznek. És végül kijönnek a zárt ajtók mögül. Ott áll Péter apostol a pünkösdi gyülekezetben, Jeruzsálemben. Néhány héttel azelőtt ugye Jézust megölik. Megfeszítik. Most ott áll, és ugyanezt a Jézust vallja, és arra hívja az embereket, az arándok zsidókat, hogy higgyenek ők is Jézusban. Mert ő a messiásuk. Aztán utána megy Péter a pogány Kornéliusznak a házába, aztán jön Pál apostol, aki neki támad a pogány világnak. És viszi az evangéliumot egyik pogány városból a másikba, masszív pogány társadalomba. Ott vannak, mint egy árva lélek, ottan szegények, ugye egy, kettő, három ember ottan killódik. És megrengetik egy kultúrának az alapjait. Testvérek, döbbenetes ez, hogy ezekben az emberekben is ez a feltámadott Jézus milyen változást idézett elő. És ha azt kérdezitek, hogy miért olyan gyenge ma a kereszténység, akkor megmondom, hogy miért. Azért, mert egy csomó kereszténynek halott Jézusa van. Nincs élő Jézusunk. Nincs feltámadott Jézusunk. Egy halott kultuszt ápolunk. Ahelyett, hogy egy élő Jézusra néznénk, figyelnénk és követnénk őt, ő testvéreim bennünket is olyan bátorrá tenne, olyan hősökké tenne, hogy neki tudnánk feszülni egy pogány kultúrának, ami most is körülvesz bennünket, egyre pogányabb, egyre istentelenebb. Mennénk ki és beszélnénk Krisztusról, az a feltámadottról, az ő életéről, és élnénk úgy, ahogy ő mondja nekünk. Bátran és határozottan. Jézus testvéreim nem olyan embereket nevel, ma sem, akik ilyen törődjünk bele, hogy ez van, aztán majd lesz valami. Ő nem ilyen passzív, visszahúzódó embereket nevel, hanem szent lázadással tölti meg a szívünket, testvérek. Szent lázadással. Lázadni fogunk az ellen, ami körülvesz minket, a sátánnak a munkája ellen, a bűn ellen, az istentelenség ellen. És úgy támadunk rá, hogy mi mást mondunk, és máshogy mondjuk, és máshogy élünk, úgy, ahogy ő mondja nekünk. A keresztény emberek, testvérek nem belenyugvó, lemondó emberek, hogyha élő Jézusuk van. Ugye eszünkbe juthat itt, hogyha Isten ilyen lemondó, ilyen passzív, hát megölték a fiamat, hát akkor ennyi a történet. Akkor ennek most itt vége. Nagy péntekkel vége mindennek. Az Isten, ha belenyugodott volna, akkor tényleg vége lenne mindennek. De ő nem egy belenyugvó Isten. Ő nem egy belenyugvó Isten, hanem föltámasztja a fiát a halálból, mert erősebb ő, mint a halál. És aki ennek az Istennek a gyermeke, az nem lesz soha ilyen belenyugvó. Hanem újra mondom, Jézus az ilyen embert egy szent lázadással tölti meg. Aktív emberré teszi. Látjátok, hogy az Úr Jézus Krisztus tényleg meg tud változtatni embereket. Egyes embereket is. Gyülekezetet meg tud változtatni. Családok életét meg tudja változtatni. Egy ország életét meg tudná változtatni. Jézusban hatalom és erő van. Bár csak átélnétek mindnyájn, és átélnénk mindnyájn, hogy tudja ő a feltámadott átváltoztatni a gondolkodásunkat, az érzületvilágunkat, az egész mentalitásunkat, az egész családi életünket. Az egész életünket, hogy tud minket igazából boldogtalan emberekből boldog emberré, szomorú emberekből vidám emberekké tenni, erőtlen emberekből erős emberekké, félelmes, visszahúzódó szívű emberekből bátor emberekké tenni, szentségtelen emberekből szent emberekké tenni. Jézus a feltámadott képes erre. Drága testvérek, azzal kezdtük, hogy hát boldog húsvétot kívánunk. Boldog húsvétja annak van, aki minden ellenkező ösztökélés ellenére egyszer csak mégis meghallja Jézus szavát, és tudja, hogy én hiszek benne a feltámadottban. És átéli azt, hogy ez a Jézus engem boldogtalan embert boldoggá tett, kegyelmével, szeretetével, hűségével, jóságával. Én kívánom a testvéreknek, hogy így a feltámadott Jézussal találkozva legyen mindnyájuknak boldog húsvét ünnepe. Amen. Hajtsuk meg most a fejünket, és imádkozzunk. Úr Jézus Krisztus, köszönjük néked, hogy te valóban föltámadtál a halálból, és élsz. Köszönjük néked a bibliai híradást, és köszönjük, hogy ezen keresztül te magad vagy, aki szólsz, mert ez nem pusztán egy könyv, és aki beszél rólad, a feltámadásodról, az nem pusztán egy ember, hanem ilyenkor te magad vagy, aki a könyv által vagy ember által is megszólalsz. Akkor is, hogyha nem látunk, vagy nem hallunk téged, mert valami elhomályosít, eltakar előlünk, kérünk téged arra, hogy mégis te, aki tényleg föltámadtál, te töröld le a könnyeinket, és te tépd szét a fátyolt, ami eltakar tőled. Kérünk téged arra, hogy te mutasd meg nékünk magadat, és te győzd meg arról minket, hogy valóban élsz. Úr vagy, aki megváltottál a kereszten, de aki üdvözíteni is tudsz a te megváltásod alapján. Kérünk téged, hogy segíts és adj nekünk igazi hitet, irántad való bizalmat a szívünkbe. Add, hogy hadd legyünk általad megvigasztalt emberek, általad megerősített, általad felbátorított, általad megszentelt emberek. Kérünk téged, hogy változtasd meg az életünkben, a lelkünkben, a szívünkben mindazt, amit meg akarsz változtatni. Úr Jézus Krisztus, hadd legyél élő és ható a számunkra. Kérünk téged arra, hogy áld meg most a mi szívünkben az elhangzott igéket, és kérünk arra, hogy áld meg most úrvacsorai közösségünket is, legyél közöttünk, és add, hogy hitáltal tudjunk vele találkozni az úrvacsora vétel által. Kérünk téged arra, hogy újíts meg a velünk való szeretett szövetségedet, és mi is hadd újítsuk meg a veled és egymással való szeretett kapcsolatunkat is. Kérünk, hogy a te áldásod legyen családjainkkal, legyen az otthonunkon, legyen a mi egész népünkön, a te nagy irgalmadból és kegyelmedből. Amen. Mi, atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy e földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, ami minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket, életeteket az Úr Jézus Krisztusba vetett hit által. Feltámadott az Úr bizonnyal. Amen. Foglaljunk helyet, testvérek, és hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem, hogy ahogy láthatják a testvérek, az Úrnak szent asztalát megterítettük, akik magukat elkészítették, és jogosultak is az úrvacsora vételére, azokat szeretettel várjuk a szent asztalhoz. Hirdetem a testvéreknek, hogy holnap is Isten tiszteletünk lesz 9 órai kezdettel, úrvacsora osztással egybekötve. Holnapi napon egyébként gyülekezeti ebédünk is lesz, szeretettel várjuk azokat, akik szívesen itt maradnának egy bogrács gulyásra, szeretettel látjuk az Isten tisztelet után majd a gyülekezetünk ebédjén, közös ebédjén a testvéreket. A következő hirdetnivalóm egy szomorú hír, dr. Boda Domokos testvérünk felesége, dr. Bányai Lenke elhunyt, ahogy tudják is többen a testvérek közül. A temetése április 11-én 11 órakor lesz a belvárosi temetőben, a református egyházunk szertartása szerint. Isten vigasztalását kívánjuk itt maradott szeretteinek, kedveseinek. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, most lezárva Isten tiszteletünknek ezen részét, és készülve az úrvacsoraosztásra, a 347. énekünknek az első versét énekeljük el. A 347. énekünk első verse így kezdődik: Jézus, ki a sírban valál, általad megholt a halál. Isten tiszteletünk további részének megáldása és megszentelése is. Jöjjön a Szent Háromság, egy örök és igaz Istentől.